Kedves testvéreim, a gyülekezet természetes fejlődéséről szóló sorozatunknak az utolsó előtti részéhez érkeztünk. Ebben a sorozatban ugye 8 olyan területtel foglalkozunk, ami döntően hozzájárulhat egy gyülekezetnek a fejlődéséhez és növekedéséhez. A most következő terület, amiről beszélni fogunk, és majd a délutáni csoportbeszélgetések is erről fognak szólni, az az inspiráló istentisztelet. Először nézzük meg magát az elnevezést. Ez a témánk szempontjából a szószoros értelmében azt jelenti, hogy ösztönző istentisztelet. Olyan istentisztelet, aminek ösztönző ereje, ösztönző hatása van ránk nézve. Mielőtt azonban egy kicsit részletesebben is megnéznénk, hogy mit is jelent ez, szeretnélek megkérni benneteket egy rövid feladatnak az elvégzésére. Mindenkinek osztunk ki tollakat és egy kis papírlapot, amin 3 kérdés található, és azt szeretném kérni, hogy válaszoljatok ezekre a kérdésekre. Ha elkészültünk, akkor néhányat szeretnék csak úgy példaként felolvasni. Ez a 3, tehát nem kell nevet ráírni, csak a kérdésekre, a válaszokat. Ez a 3 kérdés így hangzik, hogy szerinted milyen dolgokra ösztönözhet egy istentisztelet? Nyilván itt most keresztény istentiszteletről beszélünk. A másik, hogy számodra mitől válhat ösztönzővé egy istentisztelet, és a harmadik, hogy szerinted a templomban nem járó tömegek számára mitől válhat vonzóvá és ösztönzővé egy istentisztelet. Erre kellene röviden válaszolni, jó? 2 percet hagynék erre, és kérnék segítőket, hogy segítsetek kiosztani ezeket, tollakat is, és a cetliket is. Köszönöm. Hát írjuk le röviden a válaszainkat, és néhányat szeretnék majd megosztani a gyülekezettel ezekből. Szerinted milyen dolgokra ösztönözhet egy istentisztelet? Hogy legyél Isten szolgája és a gyülekezet szolgája. Számodra mitől válhat ösztönzővé egy istentisztelet, ha sokan vannak, és hogyha jó igék hangoznak el? És szerinted a templomban nem járó tömegek számára mitől válhat vonzóvá egy istentisztelet? A sok énektől és a jó igehirdetésektől. Hát úgy érzem, hogy egy kicsit rám helyezte most ennek az egésznek a feladatát, de nyilván sok igazság van benne. Az első kérdésre, megerősödjön az Istennel való kapcsolatom, az emberekhez való viszonyulásomban, döntéseimben másképpen vegyek részt. A másodikra, hogy mitől válhat ösztönzővé, ha választ kapok az engem érintő kérdésekre, magamra ismerek Isten szavában. És a harmadik, ugye a kívülállók felé, ha ők is megérintve érzik magukat. Aztán még egy, az első kérdése, ne boruljak el a sok gond miatt, hogy lássam, van, aki sosem hagy el, és így forduljak mások felé, a világ felé, és reménykedve hittel. Aztán, hogy mitől válhat ösztönzővé, a közösség is aktívan tagja egy istentiszteletnek, megmutathatjuk hitünket énekben, zenében, imában. És a kívülállók felé, ha rájönnének, hogy nem csak ima mormolásból áll, ha nem azt látnák benne, hogy kötelező, unalmas vasárnapi program. És akkor még egyet innen középről találomra. Milyen dolgokra ösztönözhet? Bűnbánat, megújulás, szolgálatra való felbuzdulás. Mitől válhat ösztönzővé egy hiteles, biblikus tartalommal telített, erőteljes igehirdetéstől, amelyen keresztül a Szentlélek szól hozzánk. És a harmadik, a kívülállók felé, a közvetlen, személyes hangvételtől, amelynek középpontjában a Szentlélek ereje munkálkodik. Rengeteg válasz érkezett, és köszönöm szépen, és szerintem ahányat felolvasnék, lehet, hogy sok lényeges dolgokban egyetértenénk, de sok részletkérdésben nagyon sokféle válasz hangozna el. Sokan azt gondolják, hogy ha most csak a harmadik kérdésre figyelünk, hogy mitől lehet ösztönző, inspiráló egy istentisztelet kívülállók felé, akkor sokan azt gondolják, hogy attól, ha teljesen átalakítják az Isten tiszteletet a kívülállók elvárásainak és ízlésének megfelelően. Világszerte, vagy nem is világszerte, de mondjuk inkább Amerikában jelenség ez, Észak-Amerikában terjedőben van az, hogy a gyülekezetek nem keresztjének számára kialakított Isten tiszteletre térnek át. Christian Schwartz a gyülekezet természetes fejlődéséről szóló könyvében közöl egy nagyon érdekes vizsgálatot erről. Tudományos igénnyel megvizsgálták világszerte, hogy hozzájárul-e egy gyülekezetnek a fejlődéséhez és a növekedéséhez, hogyha teljesen átalakítják az Isten tiszteletet a kívülállók számára. Ezt ilyen angol szakszóval, ilyen seeker service-nek nevezik, tehát ez már egy külön Isten tiszteleti fajta, hogy teljesen a kívülállók ízlésének megfelelően alakítják át a templom belsőt és az egész Isten tiszteletet. Na, hozzájárul-e egy ilyen a gyülekezet fejlődéséhez? Szerintetek mit gondoltok erről? Csak úgy röviden, ki mit gondol erről, gyorsan? Nem megyünk bele részletekbe? Igen vagy nem? Csak. Nem? Kis százalékban? Rövid távon? Hát a vizsgálatok, és ezek igencsak reprezentatív vizsgálatok, azt a meglepő eredményt hozták, hogy egy ilyen átállás önmagában semmilyen befolyással nincs a gyülekezet fejlődésére, és ez nem azt jelenti, hogy ez a seeker service nem lehet az evangelizációnak az egyik csodálatos formája, de azt jelenti, hogy pusztán ettől a lépéstől nem lehet növekedést és fejlődést várni. Isten tiszteletünket alakíthatjuk egészen keresztjének, vagy éppen nem keresztjének számára, tarthatjuk azt érthetetlen kánaáni nyelven, vagy hétköznapi nyelven, teljesen liturgikus, vagy teljesen szabad formában. Mindezek a gyülekezet fejlődés számára lényegtelenek. Nem itt van a kutya elásva, ezek helyett az számít, hogy az Isten tisztelet a látogatók számára inspiráló-e, ösztönző-e, ösztönző élmény volt-e. Ennyi. Ha bármilyen értelemben inspiráló, ösztönző élmény volt az Isten tisztelet a számukra, akkor vonzónak fogják találni, és jó esély van arra, hogy legközelebb is eljöjjenek. Még egyszer mondom, a formáktól, a liturgiáktól függetlenül. Hát ennyit a világméretű kutatásokról. És tudjátok, mi az érdekes? Az, hogy ezek a kutatási eredmények azt támasztják alá, amit a Biblia mindig is állított erről a témáról. Mert végül ezt nézzük meg, hogy az inspiráló Isten tisztelet, az hogyan jelenik meg a Bibliában, mit mond erről a Biblia. Ha megnézzük, hogy követendő példaként a Szentírás milyen istentiszteletet állít elénk, akkor azt látjuk, hogy sohasem formai dolgokat említ, hanem újra meg újra ezt az egyet hangsúlyozza, hogy legyen az az istentisztelet ösztönző. Ha egy istentisztelet abban a formájában, ahogyan van, ösztönző, akkor nem kell megváltoztatni. Ha nem ösztönző, akkor meg azonnal meg kell változtatni. Ez Isten igényének a véleménye erről. De a változtatások során nem azt kell keresni, hogy hogyan felelhetne meg jobban a tömegek ízlésének, meg hogyan lehetne korszerűbb, hanem mindig abban az irányban kell tájékozódni, hogy hogyan lehetne ösztönző. A reformáció és az ébredések sem azért történtek, hogy az egyházi élet és benne az Isten tiszteletek sokkal korszerűbbek legyenek, hanem azért történnek, hogy végre ösztönözzék azokat az embereket, akiknek a számára már semmilyen ösztönző erővel nem bírtak ezek az Isten tiszteletek. Az más kérdés, hogy annak érdekében, hogy egy Isten tisztelet ösztönző legyen, sok esetben korszerűsíteni is kell, meg át is kell alakítani. Na igen ám, de mitől és hogyan lesz egy Isten tisztelet inspiráló. Bármelyik ószövetségi és újszövetségi istentiszteletet nézzük meg, azt látjuk, hogy attól inspiráló egy istentisztelet, hogy Isten cselekvése, Isten tettei állnak az istentisztelet középpontjában. Ha pedig nem inspiráló, akkor azért nem inspiráló egy istentisztelet, mert kikerült Isten cselekvése az istentisztelet középpontjából. Már nem idézik fel Isten tetteit, nem beszélnek róla, nem jelenítik meg, nem adnak neki teret. Nézzünk röviden erre egy ószövetségi és egy újszövetségi példát. Az ószövetségi példák közül az első kőtemplom felszentelésének a történetét tekintsük meg, Krónikák második könyve, 5. rész, 2. versétől olvasom. Tehát ez, miután a vándorlást befejezték, honfoglaltak, letelepedtek a zsidók, Isten népe, és már nem a Szent Sátorban volt az Isten tisztelet, hanem felépítették az első kőtemplomot. Ennek a kőtemplomnak a felavatási, felszentelési ünnepségéről szól ez a leírás. Akkor, ugye Salamon király életében, idejében történt. Akkor összegyűjtötte Salamon Izrael véneit és minden törzsfőjét, Izrael fiainak családfőit Jeruzsálembe, hogy elvigyék az Úr szövetségládáját Dávid városából, azaz Sionból. Összegyülekeztek tehát a királyhoz mindezek az izraeli férfiak a 7. hónapban az ünnepen. Amikor Izrael vénei, presbiterei mind megérkeztek, a léviták fölemelték a ládát, és fölvitték a ládát, meg a kijelentés sátrát, és a szentély egész fölszerelését, amely a sátorban volt. A papok és a léviták vitték azokat. Salamon király és Izrael egész közössége, amely megjelent nála, ott volt a láda előtt. Olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy sem számba venni, sem megszámlálni nem lehetett. Azután bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kerúbok szárnyai alá. Ebben a jelenetben a szövetségláda és az áldozatok, állatáldozatok vannak középpontban. A szövetségláda a pusztai vándorlás során annak a jelképe volt, hogy Isten halad a népe előtt, Isten vezeti a népét, és előkészíti számukra az utat, cselekszik értük. A szövetségládában mit őriztek a szövetségládában? A 10 parancsolatot, így van. A 10 parancsolatot tartalmazó 2 kőtáblát őrizték a ládában, és a 10 parancsolat ugye azzal kezdődik, hogy mit tett Isten az ő népért. Mielőtt Isten bármit kérne a 10 parancsolatban tőlünk, előtte azzal kezdi, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Mielőtt bárminek a megcselekvését kérné tőlünk, Isten arról beszél, hogy ő mit tett értünk. Ő egy cselekvő Isten. És a 10 parancsolatban ennek a cselekvésnek a lenyomatát láthatjuk, a 10 parancsolat ennek a dokumentuma, ennek a cselekvésnek a lenyomatával kezdődik. Tehát a szövetségláda úgy, ahogy van kívül belül, arra emlékeztette Isten népét, hogy Isten cselekvő Isten, és van abban valami mély jelkép, hogy a szövetségládáját elhelyezték a templomba. És ezzel jelképesen Isten cselekvését állították a legközpontibb helyre, a legszentebb helyre. És ugyanígy Isten cselekedetét állították az emberek elé az állatáldozatok bemutatása. Ezek Isten bűnbocsánatát és szabadítását jelenítették meg az emberek számára. Megint azt láthatjuk, hogy középpontban Isten cselekvése, kiábrázolt cselekvése látható. És ahol Isten cselekedeteit állítják középpontba, ott az cselekedetekre, tettekre fogja sarkalni az embereket. Az első kőtemplom felszentelésén is ezt látjuk. Egy számunkra elképzelhetetlenül hatalmas, dicsőítő zenekart és kórust állítottak szolgálatba. Olvasom tovább az igét a 11. verstől. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, az ott lévő papok ugyanis mindnyájan megszentelték magukat beosztásukra való tekintet nélkül, fölállt az oltártól keletre valamennyi énekes lévita, tehát Ászáf, Hémán és Jedutun a fiaikkal és testvéreikkel együtt fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, és velük együtt 120 harsonát fújó pap. A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengék az Úr dicséretét és magasztalását. Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó és örökké tart szeretete, akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy a szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Ha teljes képet szeretnénk alkotni erről a templomi zenekarról és dicsőítő kórusról, akkor a Biblia más helyeit is figyelembe kell vennünk, és ezekből az derül ki, hogy ezt a dicsőítő kórust és zenekart még Dávid király hozta létre. Minden akkor ismert hangszeren játszottak benne, ebben a templomi zenekarban. Cintányérokon, dobokon, csörgőkön, citerákon, lantokon, trombitákon, harsonákon. A Dávid által létrehozott templomi dicsőítő zenekar és kórus, ez egy valóságos mamut zenekar volt, hiszen az 1 Krónika 23.5 szerint összesen 4000 énekes és zenész tartozott hozzá. Szentkirály szabadján körülbelül 1900-an laknak. A templomi, az első kőtemplom dicsőítő kórusa és zenekara összlétszáma 4000 főből állt. Ez egészen felfoghatatlan. És ha nem is egyszerre játszottak, még így is messze meghaladta a ma ismert legnagyobb szimfonikus zenekari létszámot. Az 1 Krónika 25.1.6 szerint Ászáf, Hémán és Jedutun, valamint a fiaik vezették a szólamokat, a különféle szólamokat, és az ő vezetésükkel 288 tagú énekkar énekelt. Ide be se fértek volna, csak az énekkar létszáma ez. Tehát több száz zenész és több száz énekes dicsérte egyszerre Isten az ő tetteiért. Képzeljük el azt a templom avató, templom szentelő Isten tiszteletet, hogy mi lehetett ott. Mit érezhettek a résztvevők? Egy biztos, hogy inspiráló, ösztönző hatása volt ennek a magasztalásnak, ennek a közös ünneplésnek. És végül az Új Szövetségből talán a legismertebb, legklasszikusabb példát nézzük meg, az ősgyülekezet Isten tiszteletét, mit olvastunk róla, 42. versben, ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Az apostoli tanításban Istennek azokat a cselekedeteit idézték fel, amiket Jézusban tett. A kenyér megtörése, vagyis az úrvacsora Jézusnak azt a cselekedetét állítja elénk, amit a kereszten tett értünk. 43. vers. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Nem csak emlékeztek Isten tetteire, nem csak felidézték Isten tetteit, hanem ott és akkor köztük is teret adtak annak, és ezek csodákban és jelekben nyilvánultak meg. Ezek a csodák és jelek azt mutatták és bizonyították, hogy Isten itt is és most is cselekszik. És annak helye volt az Isten tiszteleteken. És nézzétek, hogy Isten cselekedetei milyen cselekedetekre sarkalták őket. 44. verstől olvasom. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, és dicsérték az Istent. Ezek a cselekedetek, ezek az életmegnyilvánulások mind abból következtek, hogy az ő Isten tiszteleteiken Isten cselekedetei voltak a középpontban. És vajon mi volt mindennek a következménye? 47. vers második fele. kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Miért kedvelte őket az egész nép, és miért lettek egyre többen? Mert kiszolgálták a nép ízlését? Vagy mert a legkorszerűbb technikákra álltak át? Nem, hanem azért, mert az Isten tiszteletük középpontjába Isten cselekvése volt. És ettől hihetetlenül ösztönzőek, inspirálóak voltak az összejöveteleik. Tehát láthatjuk az Ó és Új Szövetségi példákból, hogy mindig attól vált ösztönzővé egy Isten tisztelet, amikor Isten tetteinek teret adtak benne. És miért fontos ez? Mert Isten cselekedete tud minket igazából ösztönözni és mozgósítani. Isten tettei tudnak tettekre sarkalni. Amikor egy Isten tiszteleten arról szólnak az énekek, a tanítás, a bizonyságtételek, hogy mi mindent cselekedett értünk Isten, amikor így ünneplik, így élik meg a sákramentumokat is, a kerességet, az úrvacsorát, amikor beszélnek arról egy gyülekezetben, hogy hogyan tapasztalják meg Isten vezetését, gyógyításait, szabadítását a hétköznapokban, és amikor ezekért imádkoznak, ezekért az isteni cselekedetekért, akkor állítják az Isten tisztelet középpontjába Isten tettei, akkor adnak neki teret. De még valami kiderül ezekből a bibliai példákból, ahol ennyire a középpontba állítják Isten tetteit, oda jön a Szentlélek. Mert Istennek azok a cselekedetei, amit egy Isten tiszteleten felidéznek, ünnepelnek, amiről beszélnek, amiről énekelnek és könyörögnek, Istennek ezek a cselekedetei vonzzák a Szent Lelket. Ezt látjuk az Ószövetségi Isten tiszteleti példában, amikor arról olvasunk, hogy Isten dicsősége felhő formájában betöltötte a templomot. Azok a cselekedetek oda vonzották a Szent Lelket, mert az ott a Szentlélek jelenléte volt. És ezt látjuk az Új Szövetségi Isten tiszteleti példában, amikor arról olvasunk, hogy azok olyan vonzó légkörű Isten tiszteletek voltak, hogy mindenki kívánkozott oda. Egy szent atmoszféra, egy szent légkör teremtődött. A Szentlélek jelenléte az. Nagy szükségünk van a Szentlélekre, mert az Isten tisztelet inspirálóvá, ösztönzővé soha nem tud válni emberi erőfeszítésből. Ehhez a Szentlélek tevékenységére van szükség. És mindez azt jelenti, hogy újra és újra felül kell vizsgálnunk, hogy mennyire szólnak Isten tiszteleteink Isten cselekedeteiről. Ha azt szeretnénk, hogy mind magunk, mind mások számára ösztönzőek legyenek, inspirálóak legyenek az Isten tiszteleteink, akkor olyan változtatásokat kell bevezetnünk, amelyek ezt a fő célt segítik elő, hogy Isten tettei kerüljenek az előtérbe. Így próbáljuk majd most az úrvacsorát is ünnepelni, és most erre készüljünk a következő énekünknek a szavaival.